Folytassák, csak folytassák, felelte a bíboros. Nekem mindegy, közben majd a breviáriumot olvasom. A felügyelő az emelvény szélére lépett, egy kézmozdulattal csendet parancsolt, és így kiáltott. Polgárok, parasztok, városi lakosok! Azoknak is kedvére akarunk tenni, akik azt akarják, hogy hagyják félbe az előadást. Ő eminenciája ezért elrendelte, hogy folytassák. Ebben aztán mindkét félnek meg kellett nyugodnia. De a szerző is, a közönség is sokáig neheztelt még a bíborosra. A szereplők tehát folytatták nyílt színi fejtegetéseiket. Gringoire azt remélte, hogy művének legalább hátra levő részét végighallgatja a közönség. Ebben a reménységében azonban rövidesen épp úgy csalódott, mint egyéb képzelgéseiben. A nézőtéren úgy, ahogy valóban helyreállt a csend. Ám de Gringoire nem vette észre, hogy amikor a bíboros elrendelte a játék folytatását, az emelvény még korántsem volt tele. A flamand követek nyomában újabb meg újabb személyiségek érkeztek, valamennyien a kíséret tagjai, és ezeknek nevét és címeit az ajtón álló, Gringoire dialógusát megszakítva és jelentékeny pusztítást végezve abban, időnként bebe kiáltotta a terembe. Képzelhető, milyen hatást vált ki az, amikor egy rikácsoló ajtón álló egy szímű kellős közepén két rím, sőt, gyakran két félsor közé ilyen beszúrásokat iktat. Jacques Charmoulé magiszter, az egyházi törvényszék királyi ügyésze. Nemes Jean de Arlé úr, Párizs város éjszakai őrsége parancsnoki hivatalának őrizője. Nagy tudományú Gaillot de Genoala lovag, Brüsszak ura, a király főtűzmestere. Dreux Ragier mester, ami nagyságos urunk királyunk Franconi, Champagne és Briei erdeinek és vizeinek biztosa. Louis de Gravy nemzetes lovagúr királyi tanácsos és kamarás, Franciaország tengernagya, a Vincennes erdők főerdészmestere. Denis Lamercier mester, a párizsi vakok házának felügyelője, és így tovább, és így tovább. A helyzet most már tarthatatlanná vált. Gringoire felháborodottan fogadta ezeket a furcsa kísérő zöngéket, amelyek miatt a közönség csak nehezen követhette a darab menetét. Felháborodása annál indokoltabb volt, mert korántsem titkolta önmaga előtt, hogy műve egyre érdekesebbé válik, és más sem hiányzik már belőle, mint hogy meghallgassák. Igaz is. Leleményesebb drámai szövevényt nehéz lett volna kitalálni. A prológus szereplői mind a négyen halálos zavarban lamentáltak, mivel hogy Párizs városának címerhajójával ékített szépséges páncélingében Veraincessu Patuidea belépett és a maga isteni valóságában mutatkozott meg, maga Vénusz jelent meg előttük. Ő jött el, saját személyében, hogy a világ szépének ígért Delfint követelje. Jupiter miközben villámai csak úgy dörögtek az öltözőben, az istennőt pártolta, és az már-már magával is vitte volna a Delfint, vagyis cifrázás nélkül szólva. Feleségül ment volna a trónörökös úr ő nagyságához, ha egy fehér damasztruhás leánygyermek egy szál margarétával a kezében átlátszó megszemélyesítése a flandriai király kisasszonynak nem érkezett volna meg, hogy Vénusszal versenyre keljen. Drámai bonyodalom és váratlan fordulat. Némi vita után Vénusz, Margit és a kulissza mögötti hangok abban állapodtak meg, hogy alávetik magukat Szűz Mária igazságos ítéletének. Még egy szép szerepe volt a darabnak. Dom Pedroé, Mezopotámia királyáé, csak hogy a sok félbeszakítás után végül is már alig lehetett kibogozni, hogy voltak éppen mi lehetett a feladata. Mindezek a szereplők a létrán kapaszkodtak fel a színpadra. Hanem a közönség érzéketlen és értetlen maradt mindeme szépségek iránt. mintha a bíboros megérkezésekor valamiféle láthatatlan varázs fonál a márványlapról egyszerre az emelvény felé, a terem déli végéből a terem nyugati felére vonzott volna minden tekintetet. Semmi sem tudta a hallgatóságot feloldani a bűvölet alól. A szemek továbbra is odaszegeződtek, ahová eddig elé, és az újonnan érkezők személye, átkos neve, arca, öltözéke szünet nélkül lekötötte a közönség figyelmét. Kétségbejtő állapot. Nem számítva Gisquettet és Leonardot, akik időnként megfordultak, ha Gringoire megcibálta a kabátújukat, és nem számítva a béketűrő kövér szomszédot, senki sem hallgatta, senki sem nézte a szegény, elárvult moralitást. Gringoire most már csak oldalnézetben látott minden arcot. Mennyi keserűséggel szemlélte, mint hogy hogyan roskadt össze apránként dicsőségének és költészetének egész épülete. És micsoda keserűséggel emlékezett arra, hogy ugyanez a tömeg türelmetlenségében már-már fellázadt a paluta felügyelő úr ellen, csak hogy hallhassa az ő művét. És most, hogy itt van előtte, ügyet sem vett rá. Pedig ez ugyanaz az előadás, amely egyhangú ünneplés közepette kezdődött az imént. A nép kegye apály és dagály módjára változik örökkön örökké. Hiszen ha elgondolja az ember, nemrégiben már-már ott tartott a tömeg, hogy felakasztja a palota felügyelő darabontjait. Mit adott volna érte Gringoire, ha még most sem múlt volna el felőle ez a mézédes óra? Végül azonban mégiscsak véget ért az ajtón álló kíméletlen monológia. Mindenki megérkezett már, és Gringoire fellélegzett. A színészek derekasan folytatták a játékot, és vajon mit cselekszik most Kopnol mester, a harisnya készítő? Váratlanul felemelkedik a helyéről, és Gringoire hallja, amint általános figyelem közepette, kivágja az alábbi förtelmes szórokatot. Uraim! Már is polgárai és nemes emberei. Istenemre nem tudom, mit csinálunk mi itten. Annyit látok, hogy azok az emberek ott a sarokban, az állványon olyan képet vágnak, mint akik mindjárt őre mennek. Nem tudom, ezt nevezik-e misztériumnak errefelé, de annyi szent, hogy nem valami mulatságos dolog. Szájártatás az egész, semmi más. Negyed órája várom már az első pofont, de hát semmi se történik. Gyáva fickók ezek, akik csak szidalmakkal sebzik egymást. Hívták volna ide a londoni vagy a rotterdami verekedőket. Hát, az aztán igen. Azok aztán öklözték volna egymást, de úgy, hogy minden helyről hallani lehetett volna pufogást. Hát ezek itt, hát szánalmas alakok. Ha legalább eljárnának valami jó keleti táncot, vagy mutatnának valami hókusz-pókuszt. Nekem nem ezt ígérték. Azt mondták, hogy bemutatják a bolondok ünnepét és a pápa választást. Nekünk is van bolond pápánk otthon, Gand városában. Istenemre mondom, ebben nem maradunk le a párizsiak mögött. Hanem hát, hogy is csináljuk mi az ilyet? Összecsődülünk, akár csak itt, aztán kikisorban kidugja a fejét egy lyukon, és valami csúf pofát vág a többiekre. Akit mindenki megtapsol, amiért a legförtelmesebb képet mutatta, az lesz a pápa. Na hát, nagyon szórakoztató dolog. Akarják, hogy a maguk pápáját is úgy válasszuk meg, ahogy mi nálunk szokás. Annyi biztos, hogy nem lesz olyan unalmas, mint ha tovább hallgatjuk ezt a locsogást. Ők is részt vehetnek a játékban, és bemutathatják az ablakból, hogyan tudják fintorgatni az arcukat. No, mit szólnak ehhez, bolgár uraim? Mindkét nemből elég itt a fura példány, hogy flamand módra nevethessünk rajtuk. A képünk pedig épp elég csúnya, hogy reményünk lehessen valami szép tarzpofára. Gringoire válaszolni akart. Az elképedéstől, a dütől és a méltatlankodástól azonban benne rekedt a szó. De különben is a polgárok, akiknek hízelgett, hogy a népszerű harisnyakészítő nemesnek szólítja őket, akkor a lelkesedéssel